Ne is menjetek el, gyerekek, mert hoztam egy történetet nektek. Lejövök ide hozzátok, jó? Ez az igaz történet Dindimről szól, egy kis magellán pingvinről. Nem olyan nagy pingvin, mint a többiek, amelyek az Antarktiszon élnek. Ennek Dél-Amerikában élnek a kis pingvin, egészen picike. Egyszer azt gondolta, hogy úszik egyet Argentínától egészen Brazília szigeteig, ahogyan szelte a habokat, víz alá bukott és kergette a halacskákat, egyszer csak beszorult egy sziklába. Két szikla közé beszorult ez a kis pingvin. Nagyon rosszul érezte magát. Tudjátok, hogy miért? Mert ott nem figyelnek annyira az emberek a környezetre, és csupa olaj lett a szárnya. Hát vergődött, próbált kiszabadulni, nem sikerült neki, szegényke, majdnem meghalt, de csodák csodájára éppen arra járt egy halász. Hazavitte, megtisztogatta a tollát, az egész testét, etetgette halacskákkal, és megerősödött ez a kis pingvin. Aztán fogta, visszavitte oda, ahol találta, már akkor nem volt olajos a tenger, elengedte, húzott két kört, és aztán visszajött. Aztán a bácsi megint betette a tengerbe, hogy ússzon vissza a hazájába, aztán megint visszajött. Annyira megszerette a bácsit ez a kis pingvin, hogy 11 hónapon keresztül vele volt. Aztán leved lett, új tollai lettek neki, megnőtt, nagyobb lett, és újra elvitte a bácsi, ez a halász bácsi, újra elvitte a tengerhez, és elindult. Csak hogy 4 hónap múlva újra megjelent. Oda totyogott a bácsihoz, ránézett, és mint igazi családtagok köszöntötték egymást, és ez már 5 éve így megy. Minden nyáron kis pingvin visszamegy oda, ahol új kis pingvinek születnek, aztán visszatér a bácsihoz, ide Rio de Janeiroba, ehhez a halászhoz, mert a családjának a tagja lett. Ez egy igaz történet, nem régen olvastam. De a Bibliában is van egy hasonló történet. Ott is egy kis állat bajba kerül, és a pásztor elmegy, hogy megkeresse. Milyen állatról lehet szó?
Bárány.
Ez az. Van egy nagy különbség e között a történet között, és ami a Bibliában olvashatunk. Szerintetek mi a különbség közöttek? Egy pingvinről volt szó, meg a másik történetben, a példázatban egy bárányról van szó, ez is különbség. De milyen más különbség van közöttük? Na, felnőttek is segíthetnek. Én azon gondolkodtam, hogy a bibliai történetben nem a bárány megy a pásztorhoz, hanem a pásztor megy a bárányhoz. Nem úgy volt, mint ennél a kis pingvinnél, hogy ő ment vissza a halászhoz, hanem itt fordítva volt, a pásztor ment a kis báránykához. Az élet, a ti kis életetek is nem mindig olyan könnyű. De mindig emlékezzetek arra, hogy nektek nem kell 8000 kilométert úszni, hogy visszakerülhessetek ahhoz, aki igazán szeret titeket, és megment titeket, megmentett titeket. Hanem az a valaki fog megtenni olyan nagyon-nagyon hosszú utat, értetek, mert nagyon szeret titeket. Jó? Emlékezzetek erre egy kis történetre. Szívesen. Hétfőn múlt egy hete, hogy hajnalban több milliárd ember ült a tévékészülékek előtt, és lélegzett visszafojtva várta az eredményt.
vajon ki kapja az Oscar díjat. Melyik színész lesz az, akit megneveznek, megnevez a zsűri, hogy Oscar díjat kapjon. És azt hiszem, hogy sok honfitársunk, sok magyar is, én nem ugyan, de hogyha valaki ott ült a tévé előtt és várta az eredményt, akkor minden tiszteletem az övé, hajnalban meg is született az eredmény. Ugye a Saul fia című film, ami Nemes Jeles Lászlónak az alkotása, a legjobb nem angol nyelvű filmnek az Oscar díját elhozta újra Magyarországra. Nem azért mondom el ezt a történetet, hogy büszkék legyünk, hanem azért, mert amit ezzel kapcsolatban olvastam, az nagyon megdöbbentett engem. Amikor a rendező azzal kellett, hogy szembesüljön, hogy senki nem hisz ebben a projektben, soha nem adta fel. A történet tanúsága szerint több neves színészt megkerestek, hogy játssza el a főszerepet. Vagy azt mondták neki, hogy ennyi gázsért nem vállalják el, vagy egyszerűen nem is válaszoltak a hívására. Aztán egyszer egy epizód szereplő, Röri Géza, azt mondta, hogy ő szívesen megpróbálná. Ma a Stallone mellett fotózzák, és minden nagy sztár vele akar fotózkodni. Emberek, akik nemet tudtak mondani az elbizonytalanító szavakra és gondolatokra maguk körül. Emberek, akik nem hitték el, hogy nem lehet megcsinálni. Akik hittek abban, hogy igenis menni fog, igenis képesek rá. Igenis, hogyha az egész világ azt mondja, hogy nem lehet, mert Magyarországról milyen jó származhatna. Képesek voltak arra, hogy az egész világra hatást gyakoroljanak. Nem. Ezt kellett nagyon-nagyon sokszor kimondani. Nem adjuk fel. És hogyha már a kisgyerekeknél tartunk, az első szavak között azt szokták mondani, ez az a szó, ami elhagyja a gyerekek ajkát. Hogy nem. Nem tudom, hogy így van-e. Azt tudom, hogy az ellenkezés az mindannyiunkban ott van, mindannyiunknak a zsigereiben ott van az ellenkezésnek a szava. Lehet-e Istennek nemet mondani? Szabad-e Istennek nemet mondani? Jó dolog-e Istennek nemet mondani?
Nem.
Nem. Helyes. Köszönöm szépen. Ez egy igazán jó válasz volt. Istennek nem szabad nemet mondani. Mégis egy olyan történetet hozok most ide elétek, amiben a főhős Mózes nemet mond Istennek, és jól teszi. Jól teszi, hogy nemet mond. Szeretném felidézni azt az eseményt, amikor Mózes jön le a hegyről a kezében a 10 parancsolattal, most nem tudom hányadjára elolvasva, újra elolvasva döbbentem rá, hogy nem csak egyik oldala voltam megírva ennek a táblának, hanem mind a két oldala, a jó pap is holtig tanul. Hozza le Mózes azt az óriási, nehéz szikladarabot. Nem tudom, hogy el szoktátok-e képzelni ezt, hogy amikor olvasok, hogy óriási szikla tömbökkel jön le Mózes, amit Isten vágott ki, és Isten írt meg. Ezek nem ilyen pillekényű hungarocellből készült valamik voltak, amiket könnyű volt hozni. Bele kellett kapaszkodnia. És látja, hogy mi történik. Látja, hogy mindenki az aranyborjút imádja. És az ő szomorúságában, az ő felháborodásában összetöri ezeket a sziklákat, összetöri a törvénynek a tábláit. És azt olvassuk Isten igéjében, Isten egy nagyon furcsa dolgot mond neki. Olvassuk el együtt a Mózes második könyvében 33. fejezet első versétől a 3. versig egyelőre. Azután így szólt Mózeshez az Úr: Eredj, menj el innen a néppel együtt, amelyet fölhoztál Egyiptomból arra a földre, amelyet esküvel ígértem meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, amikor azt mondtam, hogy az ő utódaiknak adom azt. Angyalt küldök előtted, és kiűzöm a kánaániakat, az emoriakat, a hettitákat, perizieket, hívieket és jebusziakat. Bemégy a tejjel és mézzel folyó földre, de én nem megyek veled, mert kemény nyakú nép vagy, és elpusztítanálak az úton. A nép nemet mondott. Helytelen módon, nem odaillő módon, nem akkor, amikor kellett volna mondani a nemet. Nemet mondott Istenre, nemet mondott arra a szövetséges Istenre, aki a Vörös-tengeren áthozta őket, aki csapásokat küldött Egyiptomra azért, hogy megmutassa, hogy ő ennek a népnek az Istene. Nemet mondott erre az Istenre, nemet mondott erre a szövetségre. Nem mondott nemet Áronnak a felhívására, hogy hozza mindenki az ő aranyait, és tegye le, és azt írja a Szentírás, hogy amikor rádöbbentek erre, hogy mekkora bűnt követtek el, akkor tette le Izrael összes asszonya az aranyait, és soha többé nem vette fel. Nemet mondtak, mint ahogy annyira könnyen rááll mindannyiunk szája a nemre. Talán kimondatlanul is nagyon-nagyon sokszor ez könnyebben megfogalmazódik bennünk a nem, mint az igen, a helytelen, a helyes helyett. De hogyha tovább olvassuk ezt a történetet, a 12-től a 16. versig, akkor halljuk Mózesnek a válaszát. Ezt mondta Mózes az Úrnak. Lásd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet. De nem adtad tudtomra, hogy kit küldesz velem. Tudtára adta Isten Mózesnek, hogy kit küld. Ki lesz a vezető? Igen, azt mondta Isten, hogy majd egy angyalt küld. Pedig azt mondtad, név szerint ismerlek téged, és megnyerted jó indulatomat. Ha valóban megnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat, hadd tudjam meg tőled, hogy megnyertem a jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Az Úr így felelt. Megnyugtat téged, ha az orcám veletek megy. Mózes azt mondta, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket innen. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Mintha Mózes azt mondaná, Uram, igazad van. Igazad van, ez a nép nem méltó hozzád. Ezek az emberek tele vannak bűnnel. Tele vannak gyengeségekkel. És az első adandó alkalommal szembeszegültek a törvénynek. Még meg se száradt a tinta a szövetségen, és már is áthágták azt. Istenem, igazad van. Igazad van, hogy nem akarsz velünk jönni. De tudod, aludtam rá egyet. És tudod, nem akarok nélküled elmenni innen. Nem akarok egy lépést, egy tapottat sem menni, anélkül, hogy ne tudnám, hogy te vezetsz. Hogy te irányítod az utam. Hogy te helyrehozod mindazt, amit mi elrontottunk. Nem jó ez így. Mert én akkor vagyok az, aki vagyok, hogyha te jelen vagy az életemben. És nem akarok lemondani rólad. Senki és semmi kedvéért. Nem akarok lemondani arról, hogy te vezessél engem, és te vezesd ezt a népet. Bár azt mondod, hogy én hoztam ki őket Egyiptomból, mert visszacseng az, amit a nép mondott, hogy Mózes hozott ki, de nem, te hoztál ki minket. Uram, nekem nem elég a 20% belőled. Nem elég az 50. Nem elég az, hogy a táboron kívül föl van állítva a sátor, és oda mehetünk. Hiszen azt írja a Szentírás, hogy amikor ez megtörtént, akkor fogta a sátrat, lebontotta Mózes, és kivitte a táboron kívülre. Mert hogyha Isten megjelent volna a táborban, akkor meghalt volna minden törvényszegő ott, abban a pillanatban. És amikor Mózes oda ment a sátorhoz, Áronnal együtt, akiért 40 napon keresztül böjtölt, hogy ne halljon meg, és közben járt. Akkor a nép térdre borult, a leírás szerint térdre borult a sátra előtt, mert odaállt Mózes Isten elé, az ő követségükben. Mózesnek 100% kellett Istenből. Nem elégedett meg kevesebben. Azt mondta, hogy nekem nem elég az, hogy majd te küldesz egy angyalt. Küldesz valakit magad helyett. Nekem te rád van szükségem, nem pótszerekre. Nem másodlagos megoldásokra. Hogyha kell valamit változtatni, akkor nem neked kell változni. Nem neked kell változtatni, hanem nekem és nekünk kell változni. Ezért mondd meg, hogy mi kell, hogy változzon. És ahogyan Isten megszólítja Mózest, az annyira fantasztikus, nem? Azt mondja Isten, hogy Mózes, megnyugtat, hogyha az arcom beletek megy, ahogyan az Ároni áldásban is szerepel. Megnyugvást ad neked. A háborgó lelkedet lecsillapítja az, hogyha azt mondom neked, hogy újra ott leszek a felhőoszlopban és a tűzoszlopban. Hogyha újra beköltözöm a nép közé, oda középre. Ez megnyugvást ad neked, Mózes? És a válasz az, Uram, erre vártam. Erre vártam, hogy te helyrehozd azt, amit mi elrontottunk. Bár elüldöztünk a közösségünkből. Azt mondtuk ki, hogy nincs ránk szükség, nincs rád szükségünk, de ez nem igaz. Nélküled senkik vagyunk. Nélküled ez a nép senki sem. Mennyire fontos nekünk Isten ma? Hány százalékban van rá szükséged? Hány százalékban van rá szükségünk akkor, amikor éljük a mindennapi, a hétköznapi életünket? Mint Mózes? Ki azt mondja, hogy nem kapok levegőt, ha nem vagy jelen. Olyan vagy nekem, mint a lélegzet vétel. Nem tudok nélküled élni. Ez egy nagyon kritikus, egy drámai pillanat. De én azt hiszem, hogy nagyon jól leírja nekünk, hogy mit jelent, mit kellene, hogy jelentsen számunkra Istennek a jelenléte. Isten nélkül nem élnénk. Csillagászok azt mondják, hogy olyan, mintha a világegyetemnek lenne egy középpontja. És ez a középpont egyszerűen az egész univerzumot a hatalmában tartja, és a rendet fenntartja. Vagy egy más valaki úgy írja le ugyanezt, hogyha Isten egyik pillanatról a másikra nem létezne, akkor a kis madarak lepottyannának azonnal a földre. És a mi szívünk is megállna. Ő az életnek a forrása. Ő az a valaki, aki életet lehelt Ádámba és Évába. És akármennyire is nehéz ezt elhinni, amikor mi teremtettünk az édesanyánk méhében, ugyanez történt meg. És Mózes ezt írja le. Te vagy a lélegzetvétel számomra, te vagy a levegő, te vagy a víz, te vagy a fény, te vagy minden számomra. Ezért lehetetlen, hogy ne jöjj velünk. Mennyire gondoljuk komolyan ezt a vallás dolgot? Mennyire gondoljuk komolyan, akár hány évesek is vagyunk? Isten országában nem aszerint lesznek ott az emberek, hogy hány évesek, hanem aszerint jutnak oda emberek, hogy erre a kérdésre hogyan tudnak válaszolni. Vajon hiszünk-e úgy benne, mint néhány ember, aki elhatározta, hogy korszakalkotót fog letenni a filmesek asztalára. Ami 10 vagy 20 év múlva lehet, hogy azt mondják, hogy túlhaladott. Vagy azt mondják, hogy ennél sokkal jobb filmek születtek. Hiszünk-e ennyire abban, hogy Istennek van egy terve az ő népével? És hogy Isten ma is velünk együtt akar jönni ezen az úton. Hát én úgy fogalmaznám meg, hogyha elég nekünk szombati jelenlét, akkor annak aranyborjú lesz a vége. Hogyha megelégszünk egy hetedrésszel, megelégszünk egy bizonyos részével csak az időnknek, és ezzel párhuzamosan az értékeinknek, amit Istenhez hozunk, akkor ennek az lesz a következménye, ami ott történt. Hogy emberek azt hitték, hogy Isten nélkül lehet létezni. Hívőnek lenni azt jelenti, hogy napról napra jobban megismerni Istent. Napról napra konkrétabban látni az ő munkáját a mi életünkben. Feltehetjük a kérdést, mi történt volna akkor, hogyha Mózes azt mondja Istennek: Úram, teljesen igazad van, elfogadom a te ajánlatodat, igent mondok rá, és nem nemet. Nem mondom azt neked, hogy nem jó az az ajánlat, amit tenni akarsz, különben előtte néhány verssel ajánlja föl Isten Mózesnek azt, hogy téged nagy lépét teszlek, őket pedig kiírtom. Mi történt volna? Isten azt írja, hogy ugyanúgy kiírtottam volna a perizzieket, a hubbiakat, a emoritákat, mindenkit kiírtottam volna, és tiétek lett volna Kánaán. Ugyanazokat az anyagi dolgokat akarja Isten adni Mózesnek és a népnek. Minden hasonlóképpen történt volna. Egy kivétellel. Isten nem lett volna ott. Isten nem lett volna jelen. Ő nem lett volna ott a népe között. És szeretném elolvasni ennek a történetnek a katarzis részét. 17. verstől. 33. fejezet 17. verstől. Az Úr így szólt Mózeshez: megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert megnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek. Mózes pedig ezt mondta: mutasd meg nekem a dicsőségedet. Érzitek? Nem elég Mózesnek az, hogy Isten azt mondja, hogy ismerlek téged név szerint szólítalak. A nevekről most nem szeretnék beszélni, mindannyian tudjuk, hogy az izraeli nevek mit jelentenek. Ismerlek téged kívülről, belülről, mindenedet, a születésedet, a halálodat, mindent ismerek rólad. Tudok mindent rólad. És azt mondja, hogy Mózes, nem elég. Több kell belőled, mutasd meg nekem azt a dicsőségedet, amit senki másnak nem mutattál még meg. Talán egy kicsit Isten kísértés is, nem? úr így felelt. Elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Megmondhatom neked, Mózes, hogy ki vagyok én. Azért, mert akarod tudni. Mert fontos számodra, hogy ki vagyok. Mert szeretnél megismerni engem. Ma ezt így mondanánk. Leülsz az igéhez. Az én szavamhoz. Letérdelsz két térdedre és imádkozol hozzám. Keresed az életedben azokat a pontokat, amikre nem találsz választ, és tőlem várod a válaszokat. És így folytatja. Mint egy kifejezve, hogy kicsoda is ő maga. Ez jut eszébe Istennek először önmagáról. Ebben a kontextusban. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Mózes, nem azért, mert jobbak vagytok a sok éves átlagnál. Nem azért, mert ilyen nagyszerű nép vagytok. Hanem azért, mert én ilyen vagyok. Orcámat azonban nem láthatod. Miért? Azonnal meghalt volna Mózes. Egy alkalommal, amikor a Istennel való beszélgetésből visszatér Mózes a néphez, emlékszünk mindannyian, le kellett takarni az arcát Mózesnek. Mert egyszerűen a látványát nem bírták elviselni az emberek. El tudjuk képzelni, hogy mi ez? Én annyiszor végig gondoltam, hogy nekünk miért nem sugárzik az arcunk? Vagy sokszor láttam ilyen sugárzó arcokat általában gyerekeken, akik még hisznek, akikre Jézus azt mondja, hogy ilyeneké a mennyek országa. És akkor ezt így indokolja Isten, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. De Isten mégis megpróbálja Mózesnek a kérését teljesíteni. És ennél gyengédebb és a szónemes értelmében intimebb pillanatot nem igazán tudok elképzelni. Ezt az ünnepélyes csendet, ami jelen volt akkor ott. Azt mondja Isten, van itt hely nálam. Hol én most éppen állok? Gyere ide, állj a kősziklára. És amikor elvonul dicsőségem a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amíg elvonulok. Aztán elveszem kezemet, és megláthatsz hátulról, mert orcámat senki sem láthatja meg. Kendét kérem meg, hogy segítsen nekem. Nem lesz előző. Nem lesz nehéz. Meg fogod bánni kendet. Lányok. Fog valaki a három között. Gyertek ide. Megjött Mózes. Isten azt mondta, hogy nem nézhetsz rá. Hogy tudjátok elképzelni ezt? Azt mondja Isten, hogy a hátamat láthatod csak. Elhelyezlek egy szikla hasadékba, ahol óba vagy mindentől, ahol a dicsőségem nem bánhat téged. És amikor elmegyek, akkor befedezem a te szemedet, és csak a hátamat fogod látni. Mert hogyha szemből látnál, akkor nem élnél tovább. Köszönöm. Látjátok Istent ebben a történetben? Érzitek, ahogyan jelen van, mint egy gyengét szerető atya? Mint a legjobb apa a világon, aki szeretné megmutatni magát nekünk. Ő többet akar adni, mint amit valaha elképzeltünk. Ő többet szeretne tenni értünk, mint amit valaha vágytunk. Egyetlen akadálya van annak, hogy cselekedhessen az életünkben. Ez pedig a mi döntésünk. Hogy mit akarunk? Hagyjuk elmenni őt, ahogyan Jézus az Emmausi tanítványoknál. Emlékeztek? Úgy tett, ezt írja Lukács, úgy tett, mintha el akarna menni. De a tanítványok kényszerítették őt, hogy jöjjön be. Nem véletlenül mondtam a gyerekeknek ezt a történetet a kis pingvinről. Ott volt beszorulva a szikla közé. Mert Sátán is eljátsza ugyanezt velünk. Ő nem azért helyez a szikla hasadékba, hogy megmentsen, hanem azért helyez oda, hogy elpusztítson. De ez az Isten ott a halálnak a völgyében jelen van. És bármi is ér minket, ő kiment onnan. Ha meg akarjuk őt ismerni, akkor is. Ha nem akarjuk őt megismerni jobban, akkor is. Ő kész arra, hogy megmentsen minket. És én nagyon hálás vagyok azért, mert Istennek alkalomról alkalomra vannak olyan gyermekei, akik tudnak válaszolni az ő hívására. És ma ennek a gyülekezetnek nagy ünnepe van. Emesét nem látom, szóljál kérlek Szilárd neki. Jó? Itt van, megértjük, igen. Dórika is jöhet. Lehet, hogy ő nem akar jönni. Esetleg a mama bemehet akkor érte. Itt a második sorban leültök, ez tökéletes lesz. Zsuzsa, megkérhetünk téged is, hogy gyere ide, te is. Ugyanis háromszoros ünnep, sőt négyszeres, csak nem teljes a kép, mert Attila nem lehet jelen. Tudjátok, hogy a gyülekezetünk ma gazdagodni fog négy emberrel, négy olyan emberrel, akik szeretik Istent, akik ismerik Istent, és napról napra szeretnék jobban megismerni őt. Először Emesei Szilárd szeretnék hozzátok szólni, és kérlek, hogy a hitvallásotokhoz álljatok fel. Kifejeztétek azt, hogy ahogyan Isten vezetett titeket az életutatokon, rádöbbentetek arra, hogy szeretnétek az ő világegyházának a tagjai lenni, és a alámerítéses keresztséggel bírtok, ezért semmi másra nincs szükség, és ezeket a hitelveket valljátok, amit az egyházunk vall, ezért semmi másra nincs szükség, mint arra, hogy ma itt a gyülekezet színe előtt vallást tegyetek a ti hitetekről. Ezért kérlek titeket, hogy az elhangzó kérdésekre válaszoljatok a ti szívetek szerint. Elfogadjátok-e a Biblia tanításait úgy, ahogyan azok a hetednapi adventista egyház alapvető hitelveiben megtalálhatók, és elkötelezitek-e magatokat arra, hogy Isten kegyelme által ezen alapelvekkel összhangban éljetek? Elfogadjátok és hiszitek-e, hogy a hetednapi adventista egyház a bibliai proféciák maradék egyháza, és hogy Isten minden népből, fajból és nyelvből kihív és elfogad embereket ebbe a közösségbe. Továbbá elfogadjátok-e testvéreitekként az egyház tagjait, szeretettel fordulva feléjük.
Igen.
Szeretnétek-e Jézus Krisztus hűsáfáraként, személyes befolyásotokkal, tizedetekkel és adományaitokkal, valamint szolgálatra odaszánt életetekkel támogatni az egyházat és annak misszióját? Szabad akaratotokból az ige tanulmányozása és a Szentlélek munkája hatására szeretnétek-e a világszéles hetednapi adventista egyház balatonfüredi gyülekezetének tagjai lenni?
Igen.
Nagy öröm ez számunkra. Köszönjük szépen a ti hitvallásotokat, és szeretném elmondani azt is, most már Zsuzsa, esetleg te is felállhatsz akkor, hogy Zsuzsa ugyanezt a hitvallást kedves férjével, Attilával együtt elmondták Győrben, és az a vágyuk Attilának és Zsuzsának is, hogy ennek ezt a gyülekezetet erősítsék, és azt hiszem, hogy örömmel mondhatunk igent nekik, hogy elfogadjuk őket. Most az Isten tisztelet keretében egyelőre szeretnénk imádkozni értetek, és a szavazás pedig a testvérgyűlés alkalmával rögtön az Isten tisztelet után fogjuk megtenni. Szeretnélek kérni Krisztián, mint a körzetnek a lelkész gyakornokát, hogy mind a hárman jöjjünk és térdeljünk, mind a hatan a gyülekezet vezetőjével együtt térdeljünk le itt, és kérjünk áldást a ti életetekre.
Drága mennyei édesatyánk, olyan jó itt lenni előtted, és olyan jó érezni azt, hogy te a te kegyelmedből, a te hatalmas erődből napról napra bővíted a te egyházadat, építed a te fiadnak a testét. Köszönjük azt, hogy ezt átélhetjük mi is itt a balatonfüredi gyülekezetben, hogy mindig egyre többen vagyunk. Köszönjük, hogy ez az öröm most is megadatott a számunkra, hogy újra 4 személlyel több ez a gyülekezet, 4 olyan személlyel, akik kitartóak melletted, akik hatni készek és akarnak tenni. Arra kérünk, hogy te áld meg az ő életüket, te áld meg azt az elkövetkező életet, amit itt a gyülekezetben töltenek, hogy ugyanúgy tudják ők építeni a gyülekezetnek a közösségét, mint ahogy a gyülekezet építi az ő életüket. Kérlek, hogy az ő befolyásuk, az ő szeretetük, az ő tenni akarásuk, az a gyülekezetre serkentő hatással legyen, és a gyülekezetnek a befogadó képessége, a befogadása, és a gyülekezet szeretete az ő életükön is pozitív befolyást tegyen. Köszönjük azt, hogy itt lehetnek köztünk, hogy te megáldottad az ő életüket mindeddig. Most kérünk, hogy áld meg továbbra is, és add, hogy ennek az áldásnak részesei lehessünk mi is. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és hogy adtál nekünk egy ilyen gyönyörű ünnepet. Jézus nevében szóltunk hozzád. Amen.